Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek könyvéből olvasom, a 22. részből az első 21 verset. Apostolok cselekedeteinek írott könyv, 22. rész, első 21 verse. Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok. A cilíciai Tarzuszban születtem. De ebben a városban növekedtem fel, és Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint. És én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem. Megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévő kézen fogva vezettek, és úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt. Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát. Meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg! Mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam. Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé.
Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, dicsőítünk, áldunk, magasztalunk téged, akinek olyan hatalmad, olyan erőd van, hogy megszólalsz, és emberek élete megváltozik. Dicsőítünk, magasztalunk téged, aki nem vagy néma, aki nem vagy tehetetlen, aki nem vagy közömbös arra nézve, ami ebben a világban történik, mert újra és újra kibocsátod a te szavadat, elbocsátod a te ígédet, és embereket, közösségeket, népeket megszólítasz, és ezen a szón keresztül megváltoztatsz. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy azért mondhatjuk ma, hogy a tiéd vagyunk, mert ez a te szavad elért hozzánk is. És nem azért ért el hozzánk, mert különbek lettünk volna, mint azok, akik még nem hallották ezt a szót. Nem azért, mert jobbak lennénk, mint bárki más, hanem egyedül te tudod, hogy miért. De köszönjük, hogy így döntöttél felőlünk, így választottál bennünket az Úr Jézus Krisztusban magadénak, és így árasztottad kiránk szent lelkedet, és megnyitottad a szemünket, hogy lássunk, megnyitottad a fülünket, hogy halljunk, adtál nekünk érző szívet, új gondolkodást. Köszönjük, hogy a tiéd vagyunk. És Urunk, mindez, amit megtettél, ez a legnagyobb és a legtöbb, amit megtettél az életünkben. És bocsásd meg, hogy mi oly sokszor magunk mögött felejtjük ezeket a hatalmas ajándékaidat. Elsodródunk attól, hogy a te szavad ma is szól, élő és igaz. És szaladunk mindenféle hiába valóság után. Engedünk a szívünkben mindenféle hamis vágyat. Odahajtjuk a fülünket hiába való dolgokra. És nem téged és a te dicsőségedet kívánjuk látni, hanem oly sok minden mást. Bocsásd meg, ha a mi szívünk megkeményedett, megkövéredett, közömbösség kényelmessé lett. Bocsásd meg, hogyha már csak szólamaink vannak arról, kliséink, hogy a te igéd hogyan szól, hogyan cselekszik, de mindez már rég csak a múlt. És úgy szeretnék most eléd jönni, hogy kérünk téged, újra tekints le ránk, kérünk téged, szent lelkedet áraszt ki ránk, kérünk téged, te igéddel szólíts meg bennünket, mert a te szavad nélkül, a te jelenléted nélkül elvész, elsivárosodik, sivataggá lesz az életünk. Megvalljuk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy nélküled semmit sem tehetünk, bár oly sok hiába valóságot teszünk, de nélküled minden, ami számít, ami lényeges és ami igaz, hiányzik az életünkből. Megvalljuk, hogy nélküled nincs bennünk szeretet. És ezért kérünk téged most, hogy jöjj, és az irántad, és a másik ember, és az egymás iránt való szeretetet korbácsold fel a szívünkbe. Jöjj, Szentlélek, szállj le ránk! Jöjj, munkálkodj bennünk, jöjj, szólíts meg minket igéddel. Jöjj, rombold le mindazt az ellenállást, ami bennünk van. Igéddel, világosságoddal ejtsél fogjul minden olyan gondolatot bennünk, amely a te ismereted ellen emeltetett. Jöjj, Urunk, ott hadd legyünk teljesen a tiéd. Jöjj és uralkodj rajtunk. Uralkodj az érzelmeinken, a gondolatainkon, az akaratunkon. A tiéd vagyunk, és ezért szeretnénk teljesen a tiéd lenni. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Istenek igéjét Jeremiás proféta könyvéből olvasom, az első fejezet első versétől a 10. versig. Jeremiásnak, Hilkia fiának a beszédei, aki a Benyámin földjén Anátótban lakó papok közül való volt. Őhozzá szólt az Úr igéje, Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében, uralkodása 3. évében, továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának az idejében, egészen Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királyának a 11. esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az 5. hónapban történt. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Kedves testvérek, ezzel a mai nappal egy új sorozatot kezdünk, amelynek az a címe, hogy Jeremiás és az ige. És a házi csoportokban erről fogunk beszélgetni egészen karácsonyig, és vasárnap is erről lesz szó egészen karácsonyig. Nem tetszik? Jeremiás és az ige. És ez azért jó, mert a házi csoportokban ugyanarról fogunk beszélni, amiről a következő vasárnap az ige hirdetés fog szólni. Tehát nem visszafele megyünk, mint szoktunk, hogy először vasárnapi ige hirdetés, aztán utána mit kezdünk azzal a csoportokban, hanem fordítva fogjuk tenni. Először a csoportokban, én is a házi csoportban minden okos gondolatot meghallgatok, és akkor utána vasárnap elmondom. Ez azért van így, mert sokkal könnyebb lesz így készülni. Ugye a Biblia évében vagyunk, az Isten írott igéjének az évében. És ez az év, ez nem csak arra való, hogy azt mondjam hétről hétre, hogy hozzuk magunkkal a Bibliánkat az Isten tiszteletre. Köszönet annak, aki megteszi. De nem is csak arra való, hogy azon elmélkedjünk, hogy az Isten igéje milyen győzelmet aratott, mert győzelmet aratott a 16. században a reformáció során Magyarországon. És nem pusztán arra hivatott ez az időszak, hogy felelevenítsük és büszkék legyünk rá, hogy az első magyar nyelvű teljes bibliafordítás, a Vizsói Biblia, Károli Gáspár, gönci református prédikátor munkája. És még kevésbé arra való ez az év, hogy mint Magyarország református egyház újra és újra ismételjük, hogy mi vagyunk az ige egyháza, miközben sokszor a szólamokon kívül olyan kevés látszik. Hanem ezzel a ma kezdődő sorozattal az a célom, hogy tudatosan és még jobban odafigyeljünk arra, hogy Isten igéje élő és ható. Hogy Isten igéje Isten szava. Isten igéje Isten szava, amely a halálból életet hoz. Amely leleplez bennünket és leleplezi az álarcainkat. Isten igéje olyan élő szó, amely ha kell, akkor összetör bennünket és megsebez. De ugyanakkor meggyógyít és felépít. Isten igéje olyan szó, amely vigasztal. Isten igéje olyan szó, és az egyedül olyan szó, amely új perspektívát ad, és új perspektívába állítja, mind a személyes, mind a közösségi életünk. És Jeremiás könyve különösen is alkalmas, hogy erre figyeljünk. Mert minden próféta az ige által megragadott ember. Minden próféta az ige szószólója, az ige embere. Minden próféta életében az igével való foglalatosság az nem annyi, hogy hall valamit és elmondja, hanem az egy kemény birkózás, tusakodás, küzdelem az Isten igéjével. Mert az ige nem csak átmegy rajta úgy, hogy hall valamit és tovább mondja, hanem az ige az egész életét meghatározza, magába öleli, és az egész életével ki kell, hogy élje, meg kell, hogy élje az igét. Ahogy az ige megéréséről annyit beszéltünk már ebben az évben. És Jeremiásnál különösen igaz, hogy ő az a proféta, az összes proféták közül, akinek a belső élete, az igétől való megragadottsága, az ige embereként átélt küzdelmei, fájdalmai, talán a legvilágosabban előttünk vannak a Bibliában, aki a legtöbbet beszél erről az ő könyvében, a többi profétával összehasonlítva. Jeremiás proféta szolgálata 40 évet ölelt fel, Jósiás király uralkodása kezdetén, hívő előtt Isten, Krisztus idején, nem kezdetén, idején, Krisztus előtt 626-ban hívja előtt Isten, és egészen Júda fogságba viteléig, a teljes nemzeti katasztrófáig és összeomlásig 587-ig profétál. Ez egy kemény belépő Jeremiás könyvébe különben, ez a néhány mondat. Tudjuk, amit itt olvasunk, annak a vége a teljes összeomlás. A teljes katasztrófa, a templom lerombolása, a város elfoglalása, Júda elesése, a babiloni fogság. Politikailag, nemzetközileg egy nagyon nehéz 40 év ez. Az asszír birodalom hanyatlása után a helyébe lépő Babilon, valamint a másik oldalon ugyancsak nagyhatalmi igényekkel fellépő Egyiptom, két nagyhatalom, ütköző pontján fekszik ez a kis ország, Júda. Ebben a veszélyes és kihívásokkal teli időszakban Jeremiás öt királynak, papoknak, hamis profétáknak is hirdeti azt az üzenetet, amely egyáltalán nem kedves, amely egyáltalán nem vigasztaló, hanem túlnyomó részt ítéletes, és kemény. És a mai mércével akarjuk nézni a próféta karrierét, az abszolút sikertelen, kigúnyolják, börtönbe zárják, ciszternába dobják, amit leírat a beszédeiből, azt elégetik cinikus módon, az életére törnek, a végén pedig elhurcolják Egyiptomba. És mégis ebben az időszakban egyedül a próféta szava, Isten szava a prófétán keresztül, egyedül ez a szó az, amely igaz és hiteles módon láttatja az eseményeket. Egyedül Isten szava ezen az emberen keresztül az a szó, amely Isten oldalára nézve hitelesen és igazán láttatja, hogy mi történik a nép életében, és magyarázza az eseményeket. És Isten szava egyedül ezen az emberen keresztül jelenik meg a vezetőknek és a hatalmasoknak, sőt, Isten szava ezen az emberen keresztül alakítja ennek az országnak, ennek a népnek az életét. És minden küzdelem ellenére Jeremiás az ige embere maradt. Úgyhogy ez a vágyam, az az imádságom, hogy így jöjjünk a következő hetekben, igen, akár karácsonyig, Isten igéje, Isten színe elé, mint akik többet akarunk tudni az ő igéjéből, mint akik vágyjuk az ő igéjét, mint akik szeretnénk jobban megismerni az Urat, mint akik szeretnénk sokkal inkább az Isten igéje által megragadott emberek lenni. Mert ugyanaz az ige szólított és szólít meg minket ma, mint ami őt. Ugyanannak az Úrnak a szava állított és állít bennünket ma az Úr szolgálatában, mint amely Jeremiást. Ugyanaz az ige formál át minket is, ugyanaz a szó teremt számunkra is új lehetőséget és új jövőt. Úgyhogy a mai napon azt nézzük, hogy hogyan nyújtja be Isten az ő igényét Jeremiásra. Hogyan nyújtja be az ő igéjét egy emberre, Jeremiásra az igéje által, és ezen keresztül hogyan nyújtja be Isten az ő igényét ma, először vagy újra, mindannyiunkra. Ha Jeremiás ilyen meghatározó embere volt Istennek, akkor ilyen fontos emberekről mindig szeretünk sokat, vagy szeretnénk sokat tudni. Ott van a kérdés, hogy mit tudhatunk róla? Hogy ki volt? Milyen családban nőtt fel? Hogyan formálódott? Milyen iskolába járt? Gazdag volt, vagy szegény? Erős volt, vagy gyenge? Átlagos képességű volt, vagy azon felüli? Hogyan lett azzá a különös személyiségé, akivé lett? Mindenkinek valahogy formálódik az élete, a személyisége. Hogyan lett Jeremiás, ez az ember, aki meghatározta ezt a 40 évet, azzá, akivé lett? De hiába szeretnénk megtudni ilyen dolgokat, a Biblia túl sokat nem mond el róla. Annyit tudunk róla, hogy Anátótban élt, papi családból származott, és hogy nagyon fiatal, amikor Isten elhívja őt. És miközben a hátteréről sokat nem tudunk meg, mégis a lelki hátteréről sokkal többet. Amikor Isten megszólítja ezt az embert, ezt hallja, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Nem hallunk Jeremiás szüleiről, de hallunk az Úrról. Talán Jeremiás az ifjú számára is ez egy igencsak meglepő kijelentés, hiszen hogyan élte meg ő, hogyan éljük meg mi Isten ismeretét. Jeremiás bizonyára sokat tanult az Úrról, sokat tanult a családban az Isten háza körüli szolgálatról, sokat megismert az Isten korábbi nagyságos dolgairól, hát papi családban nevelkedett. Jeremiás egész életében gyerekkora óta ismerkedik az Úrral, ismerkedik az Isten szolgálatával, ismerkedik az Isten dolgaival. Megismerkedett Izrael nagy történeteivel, megismerkedett a templomi liturgia elemeivel. És ifjúként talán azt érezte, hogy most már egyre többet ismerek Istenből, egyre többet tudok róla. Készül papi szolgálatra. És ebben a helyzetben egyszer csak megszólítja őt az Úr igéje, korábban nem ismert elevenséggel, valósággal, erővel, és kiderül, hogy mielőtt ő bármit elkezdett volna megtudni Istenről, mielőtt ő elkezdett volna ismerkedni az Isten dolgaival, az Úr már ismerte őt. Nem azzal kezdődik, hogy én mit ismerek meg ő róla, hanem azzal kezdődik, hogy ő mindenek előtt már ismerte. Ő formálta az anyamében, de még mielőtt nekifogott Jeremiás megformálásának, és ez a Bibliában az a szó, amellyel a fazekas mester megformálja az agyagedényt. Mielőtt Isten elkezdte volna megformálni Jeremiást az anyamében, azt mondja, már ismertelek téged. És ezért ez a kijelentés a feje tetejére állít mindent, azzal kapcsolatban, ahogy gyakran Istenről gondolkodunk. Mert nem az az első, hogy mi hallgatunk prédikációkat, vagy mi olvasunk könyveket, vagy mi kérdezősködünk másoknál, vagy akár mi vitatkozunk jó nagyokat Isten létéről, nem létéről, valóságáról, személyéről, stb. Nem az az első, ami velünk kezdődik. Hanem amikor az Isten igéje megszólal és megszólít, akkor az életünk legmélyebb valóságára derül fény. Ami ott van a gyermekkorunk, a felmenőink, a szüleink, a családi körülményeink, és minden mögött, hogy én ismertelek. Mielőtt az első tudatos Istennel kapcsolatos gondolat végig szaladt volna a fejünkbe, mielőtt életünk első imádságát szóba, vagy akár csak sóhajba öntöttük volna, mielőtt először hallottuk volna bárkinek az ajkáról ezt a szót, hogy Isten, az első kérdéseinkről Istennel kapcsolatban már nem is beszélve, mindezek előtt az Úr mindent átjáró ismerővé tett bennünket. Mindent ismer. Mielőtt fontos lett volna csak egy kicsit is nekünk ő, hogy elkezdjük keresni, mert akkor kezdjük el keresni, ha valami elkezd lenni. Mert csak egy kicsit is fontos lett volna nekünk Isten, Isten az ő számára már fontos emberként gondolt ránk. És ezért ez az ige, amely így szólít meg, ez mindent megváltoztat, mert ez azt mondja, hogy Isten ismer. És ez azt is mondja, hogy Isten ismer engem azon túl, ahogy én ismerem önmagam. És az ember egy bizonyos korban már vissza tud tekinteni az életére, és át tudja látni, hogy mi hogyan alakult az életében, ő miért olyan, amilyen, hogyan formálódott, milyen ember lett. De Isten már a fogantatásunk előtt ismer. Ő visszamegy valami olyan korba, olyan időbe, amivel nekünk nincsen lehetőségünk. És ez azt jelenti, hogy ahogy Isten ismer bennünket, az túlmutat azon, ahogy én ismerem magamat, vagy például azon, ahogy én értelmet tudok adni az életem. Túlmutat Isten ismerete azon, hogy mi van akkor, amikor az életünk eseményei nem állnak össze. Amikor valaki úgy érzi magát, hogy valahogy idegen ez az egész, amiben élek. Hogy miért kerültem pont abba a családba. Hogy miért alakultak úgy az események a múltamban, ahogy alakultak. Hogy nem tudok magammal helyre kerülni és megtalálni magamat ebben az egészben, amiben élek. Hogyan illek bele abba a családba, hogyan illek bele abba a munkahelyre, arra a munkahelyre, hogyan illek bele akár ebbe a gyülekezetbe, hogyan illek bele ebbe az egész társadalomba, nem áll össze a kép. Nem tudom az ismeretemmel ezt valahogy összerendezni, világossá, kerek egészé tenni. Sokszor van, hogy így érzi az ember. És ebben a helyzetben egyszer csak megszólal az, aki rád benyújtja az igényét. Mielőtt megformáltak az anyamében, én már ismertelek. Ismerem a káoszt, amivel harcolsz, ismerem az életednek az egészét, annak az irányát, ami irányt te esetleg nem látsz. Másképpen ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ennek az életnek, amit élünk, Isten a középpontja, és nem én. Mi mindig a saját magunk tesszük a középpontba, és innen próbáljuk a dolgokat megérteni. De ez azt mondja, hogy ennek az életnek, amit élünk, Isten a középpontja, nem én. És ez Istennel kezdődött, és nem velem. Mert egy olyan világba születtünk, amit nem mi teremtettünk, egy olyan kapcsolatrendszerbe kerültünk a születésünkkor, amit nem mi választottunk, amely már akkor készen volt, amikor megérkeztünk. Ezért egy teológust idézek, ha bölcsen akarunk élni, tudatában kell lennünk annak, hogy egy olyan történet közepette élünk, amit más kezdett el, és más fejez be. Ez a más pedig Isten. Lehet ez egy olyan gondolat, amivel küzdünk, és amit nem tudunk elfogadni. De amikor ez a gondolat egyszer csak az Isten igéjének, szeretetének az erejével behatol a szívünkbe, akkor ez örömhír. Akkor ez evangélium. Egy olyan életet élek, amelyet más kezd el, és más fejez be. Aki tetőtől talpig, kezdettől végig ismer. Aki ismer. és aki szeret. Istennek igéje Jeremiás számára azt jelenti, hogy az Isten igéje már akkor alakította az eseményeket, amikor Jeremiás még nem volt, vagy még nem hallotta ezt az elhívó szót. És az ige, amely Jeremiáson keresztül hangzik el, még akkor is alakítja és formálja az eseményeket, amikor Jeremiás már nincsen. Mert az Isten igéje megelőzi őt, és túlmutat rajta. Isten a középpont. És amikor megszólít, akkor azt szólít meg, aki hatalmasabb, nagyobb és több, mint én. És ez jó hír. Másodszor azt hallja Jeremiás, hogy mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Ez a kijelentés tovább megy, és tovább mutat, túlmutat az isteni ismeretem, és túlmutat Jeremiás választási lehetőségein is. Tudnék, azt mondja Isten, hogy nem csak ismertelek, hát ismerlek, ez egy passzív dolog. Aval még, hát Isten ismer, jó, akkor még azt teszek, amit akarok. De Isten tovább megy, és azt mondja, megszenteltelek, azaz elválasztottalak. Kiválasztottalak, elválasztottalak a saját céljaimra. Jeremiás most már az én oldalamon játszik, mondja Isten, az én csapatomban. Az ismeret még nem feltétlenül aktív Isten oldaláról, de a megszentelés, az elválasztás már az. Fogalmazunk így, a megszentelés az beavatkozás Jeremiás életébe. Beavatkozás az életébe. Tudnék, a proféta már akkor Isten oldalára került, Isten már akkor döntött felőle, amikor ő neki nem volt sok beleszólása a dologba. Tiltakozhatunk. Ezt mondja Isten. Nem kapott néhány évet arra, hogy szemlélőként gondolkodjon, hogy mit szeretne kezdeni az életével. És vajon tényleg Isten oldalára kíván-e állni? Nem volt lehetősége időt kérni, bár, mint látni fogjuk hamarosan, azért próbálkozott ő, de nem volt lehetősége. Mert amikor, ez fontos, amikor Isten igéje, Isten szava elérkezik hozzánk a Szentlélek erejében, amikor tudod, hogy most Isten megszólít és benyújtja az igényét a te életedre, amikor tudod, hogy maga az Úr szól most hozzám és szólít meg, akkor a szívünk mélyén tudjuk, hogy nincs más. És ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet nemet mondani. Ezzel nem azt mondom, hogy nem mondhatja valaki azt, akit Isten megszólít, hogy nem. Ezzel nem azt mondom, hogy nem lehet ellenállni Isten elhívásának, mert lehet. De azt mondom, hogy az biztosan így van, hogy amikor az Isten igéje megszólít, megragad, amikor Isten elhív, akkor az nem úgy hangzik, hogy figyelj, lenne kedved velem járni és engem szolgálni? Nézd, ezek a jogaid, ezek a kötelességeid, gondold meg. Jó lenne ez így kettőnknek. Gondold meg, és ha döntésre jutottál, majd válaszolj, küldj egy SMS-t. Lehetsz az én oldalamon, és természetesen lehetsz a másik oldalon is. Ez a kettő tulajdonképpen ugyanaz. Ez egy lehetőség. Én örülnék, de döntsd el. Várom a válaszod. És nagyon jól tudjuk, Isten nem így szólít meg. Hanem Isten úgy szólít meg, hogy mielőtt megformáltalak, ismertelek. Mielőtt megszülettél, elválasztottalak. Mondhatsz nemet. De Isten már mindent eldönt. És ezzel a súllyal szólít meg. Elkészített, elválasztott helyed van nála, amit be kell tölteni. És ha nemet mondasz, azt a helyet akkor sem tölti be más. Az neked van fenntartva. Az a tiéd, mert Isten azt mondja, én az Úr megszenteltelek, magaménak választottalak, mielőtt a világra jöttél volna. Mielőtt bármire jó lettél volna, különben, én úgy határoztam, hogy te jó leszel arra, amire én gondolom, hogy téged be akarnak állítani. Mielőtt bármit felmutattál volna, én már tudtam, hogy te mire leszel jó. Megszenteltelek. Harmadszor népek prófétájává tettelek, szegény Jeremiás. Népek prófétájává tettelek. Ez a harmadik tette Istennek, amit szintén úgy döntött el, hogy Jeremiás nem kérdezte meg, és nem kérte ki a véleményét. Az eredeti szöveg szerint népek prófétájává adtalak. Isten ad. Isten ad, mert bőkezű, Isten ad, mert szerető. Isten szétosztja, oda ajándékozza, gazdagon szétosztja azt, ami az övé. Szegény Jeremiás, ő is az övé. És az Úr őt, mielőtt tudta volna, megkérdezése nélkül odaadta. Népek prófétájává adtalak. Ez a nyelvezet nem ismeretlen számunkra. Isten az ő egyszülött fiát adta. Vagy római levélben. Jézus Krisztussal együtt, vele együtt Isten mindent odaadott. Mindent nekünk adott. Jeremiás sorsa ugyanaz, mint Saulé, Pál apostolé. Pál apostol nem jelentkezett, hogy szeretne apostol lenni, hanem ahogy ebben a beszámolóban ő maga elmondta, amit a lekcióban olvastunk, egyszer csak ott találta magát a földön, mert egy nára hatalmasabb erő az Úr megjelent és megszólította. A történet vége, világosságul adtalak a pogányoknak. Nincs túl sok lehetőség. Isten döntött. Azokat Isten, akik az övéi, nem tartja drága, jól ismert, nem tartja őket kirakatban, múzeumban, hanem odaadja őket ebbe a világba. Jeremiást, Ezékielt, Hóseást, Keresztelő Jánost, Jézust, Pált, engem és téged. És Jeremiás nem mondhatja, hogy tehát hol vannak a jogaim? Igent mond, vagy nemet mond. Ez az adás, hogy Isten odaad, ez benne van a világ mindenségben, és ebben vagy szembe megyünk, vagy elfogadjuk ezt. Vagy elfogadjuk azt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy Isten odaadta az ő fiát, értünk. Vagy nem csak arról szól a mi történetünk, hogy Isten embereket adott ebbe a világba, értünk. Akik nekünk elhozták az evangéliumot, akik minket szerettek, akik mellettünk álltak. Hanem az is benne, hogy minket is odaad másoknak és másokért. Vagy elfogadjuk ezt, vagy szembe megyünk Istennek a munkájával. Isten azt mondja, odaadtalak téged a családodnak, szomszédaidnak, barátaidnak, gyülekezetednek, nemzetednek. Mert az ige elhív és elküld. Az ige megajándékoz, aztán szétoszt. Az ige megáld és áldássá tesz. Megtarthatod magadnak az életedet, az erőforrásaidat, az anyagiakat és mindent, de az Úr másképp döntött. Népek prófétájává tettelek. Három dolog. Három dolog, amivel Jeremiásnak egészen fiatalon szembe kell nézni, amely úgy jelenik meg, az a szó úgy jelenik meg, hogy nem kész rá, hogy nem készítették rá elő, hogy nincs sok ideje ezen gondolkodni. Az Úr ismert, és ezért az életed nem véletlenek sorozata. Az Úr megszentelt, elválasztott, és ezért nem vagy értéktelen. Az Úr odaadott téged, és ezért nem élhetsz csak önmagadért. Az Úr döntött. Jeremiás pedig ezt hallja. Az ige szól. Mit tehet az ifjú? Hát egyetlen egy dolgot tehet. Tiltakozik. Tiltakozik, és kifogásokat keres. Ó, Uram, Uram! Hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Nem érzünk bele abba, hogy Jeremiás hogyan mondja ezt a mondatot, de én azt gondolom, hogy ez nem a felháborodás szava. Ez nem annak a szava, hogy mit képzelsz te, hogy rólam döntöttél? Hagyj békén. Vagy nem is a vonakodás szava. Nem akarok én menni, hanem sokkal inkább az alkalmatlanság érzésnek a szava, ami más. Tudnék, igen, Uram, te döntöttél felőlem, de hát ez képtelenség, hogy én erre képes legyek. Te megszólítottál az igéddel, te döntöttél felőlem, de ez lehetetlen. Képtelen vagyok erre. Félek. Népek prófétájává lenni? Egy ifjú vagyok, aki teljesen átlagos fiatal. Túl súlyos az ige, amely megszólítja, és képtelen. Természetes, hogy tiltakozik. Tiltakozik, hiszen a próféta feladata az, hogy elmondja, hogy ki Isten, hogy milyen ő, hogy mit mond, hogy mit tesz. A próféta mindig az azonnali jelenben hirdeti Isten aktuális üzenetét. A próféta felébreszt az álmos közönyből, a lelketlen rutinnal élt életből, az elkényelmesedett kérges szívűségből, lerántja az álarcainkat, leleplezi a szívtelenségünk, az önzésünk. A próféta mindig az élő, az eleven ige embere, mindig az aktuális helyzetben, a jelen körülményei között hív, teljes szenvedélyességgel Istenhez. Ez az ige embere. Hát ez sok. fiatal vagyok, nem értek a beszédhez, nem megy. Persze, hogy tiltakozik. És ugyanerről van szó ma, kedves testvérek, a tét, amiről itt beszélünk, az, hogy hogyan leszel te az ige által megragadott, megszólított és az igét továbbadó ember a mai társadalomban. Azt mondod, nem értek a beszédhez. Uram, nem látod, hogy milyen elvetemült ez a társadalom? Kit fog érdekelni a te igéd az én környezetemben? Uram, én nem lelkész vagyok. Csak egy egyszerű ember vagyok. Nem is ismerem a Bibliát, a teológiát. Még annyira se ismerem, amennyire ismerem, mert hogy inkább nem. És amikor Isten bejelenti az igényét ránk, amikor megszólít, elhív, elkötelez, akkor normális, hogy alkalmatlannak érezzük magunkat. Őt képviselni a jelenben. Ma Magyarországon. Bekapcsoltuk tegnap este a tévét. Ideológiák, egymásnak feszülése, politikai zűrzavar, hazugságok, képmutatás, szólamok, pártoskodás. Ilyen világban legyek én az Isten igéjének az embere. Egy ilyen világban van ereje, hatása, érvényessége még az Isten szavának rajtam keresztül. Ha magunkra nézünk, ha a társadalom elesett és elvetemült voltára nézünk, egyetlen egy marad. Teljesen alkalmatlan vagyok. De úgy tűnik, hogy hiába Jeremiás tiltakozása, Istent nem győzik meg az ez irányú érvek. Úgy tűnik, hogy Isten mindig többre hívja az övéit, mint amire az övéi képesnek tartják magukat. Isten mindig többre hív, mint amire mi képesnek tartjuk magunkat. És a mi elképzeléseink úgy tűnik legfeljebb hétköznapiak, de Isten tervei nagyszabásúak. Azt gondolom, hogy Jeremiást ez az ige sokkal többé akarja tenni, mint amit ő elképzelt magának. Mit szeretne ez az ember? Csendes, eseménytelen élet, ne legyen háború, hűséges papi hivatás, normális család. Egy sem adatik meg neki. Se normális családja nincs, se normális hivatása nincs, se csendes, békés élete nincs. Csak küzdelme, meg fájdalma az igével. És mégis Isten nem vonul vissza. Azt mondja, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Menj, ahova küldelek, hirdesd, amit parancsolok, de én veled leszek. Halljuk a missziói parancsot, amit Jézus mond Máté evangélium a végén. Elküld, menjetek el, hirdessétek az evangéliumot, tanítvám az embereket mind arra, amit én parancsoltam nektek, és én veretek vagyok. Nem mondhatjuk, hogy ez nem nekünk szól. És amikor Isten így dönt, hogy Jeremiás akkor is alkalmassá lesz ő miatta, ha ő alkalmatlannak érzi magát, akkor megérinti és erővel ruházza fel. Aztán kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számot, és ezt mondta nekem az Úr. Én most szádba adom igémet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. És Jeremiás ezt teszi 40 évig az ige által. Hirdeti az Úr igéjét, amely pusztulásról, halálról, ítéletről és fogságról szól. Neki ezt kell hirdetni. Gyomlál és írt, pusztít és rombol. És aztán, amikor minden lent van és minden összeomlik, akkor utána szól a másik ige is. Építs és plántálj. Hirdeti az új élet. Hirdeti Isten kegyelmét. Hirdeti a szabadulást. A pusztítás igéi, amiket Jeremiás hirdet, az életében beteljesednek. A szabadulás és a gyógyulás igéi már csak a halála után teljesednek be. De az ige élő és ható megragadja az embert, és az emberen keresztül befolyásolja az országok és a népek sorsát. Biblia éve van. Az ige egyháza vagyunk. De ezé az igéjé. Ha ma Magyarországon valami gyógyulást, előremozdulást hozunk, ez egyedül az Isten igéje. És az nem az az ige, amit vasárnap elmond egy lelkész, hanem az, ahogy Isten megszólít engem és téged. Az, ahogy teljesen odaadom magam ennek az isteni szónak és igének. És azt, hogy azt mondom, hogy Uram, Te ismersz, Te elválasztottál, Te odaadsz engem másoknak, és én odaadom az életem arra, hogy a Te igéd képviselője legyek ebben a világban. Ha ennek az országnak valamiben van reménysége, azaz, hogy Istenhez fordul, hogy megtér, hogy megszabadul. És ha valamin keresztül ez megtörténik, az csak mi vagyunk. Kicsik vagyunk, kevesek vagyunk, de honnan máshonnan jönne szabadulás? Jeremiáson keresztül azt látjuk, hogy az ige meghatározza a törékeny emberen keresztül az egész nép sorsát. Arra hívlak ma benneteket, hogy így álljunk Isten elé. Arra hívlak benneteket, hogy így állj ma Isten elé, és mondjad neki, Uram, Te benyújtottad az igényedet az én életemre, és én elfogadom azt. Te ismersz, és én elfogadom, hogy ismersz. Te elválasztottál, hogy a tiéd legyek, és én elfogadom, hogy a tiéd akarok lenni. Te odaadsz engem másoknak, ennek az egész népnek, hogy a Te igédnek a képviselője leszek, legyek, és én ezt elfogadom. Mert tudom, hogy nincs másod. Mert tudom, hogy nincs más lehetőség. Az egész ország számára, mint az Isten igéje, amely élő és ható, amely meggyógyít, amely megszabadít, amely helyreállít, amely ha kell összetör, megsebez és elpusztít. De nincs más szó, amiből élhetnénk. Nincs más szó, amiért érdemes lenne élni, mint az Isten szó. Kötelezzük el magunkat az Isten igéhez. Amen. Urunk, birkózzunk a Te szavaddal, mert túl nehéz, túl súlyos. Nehéz elfogadni és elhinni, hogy ismertél. És ma is ismersz, és többet látsz, mint amit mi látunk magunkból. Birkózzunk azzal, hogy döntöttél már rólunk, és elválasztottál a magadénak. Csak még mi nem tudjuk, hogy teljes szívvel igent mondunk erre. És küzdködünk azzal, hogy odaadtál másoknak, amikor még nekünk is annyi bajunk van, és annyi mindent szeretnénk először rendben látni, annyi mindent szeretnénk másoktól kapni. És mégis, Urunk, ahogy megszólítottál ma a Szent Lelked által bennünket, és ki tudja, hogy ki az, akit Te nagyon határozottan és egyértelműen szólítottál. Szeretnénk nem elhalogatni a választ, hanem igent mondani Te neked. És elfogadni, hogy bár alkalmatlanok vagyunk, valamiért Te úgy döntöttél, és az egész világtörténelem során azt cselekedted, hogy az alkalmatlanok által mutatott meg a Te alkalmasságodat. Tiéd vagyunk, és így szeretnénk Téged képviselni ebben a világban. Add hát, Urunk, hogy úgy tudjuk Te eléd hozni a gyengeségeinket, a fájdalmainkat, az aggodalmainkat, minden nehézségünket, amivel szembe kell néznünk ezekben a napokban, hogy miközben ezeket Te hozzád hozzuk, és miközben ebben a Te segítségedet, iránymutatásodat, szabadításodat várjuk, mégsem mi leszünk az életünk középpontja, hanem látjuk, hogy ezekkel együtt te vagy a középpont, te vagy az Úr. Ezekkel együtt te akarsz minket használni, másokat megáldani. És mi szeretnénk most erre neked igent mondani. Hadd legyen erősebb számunkra az a szó, amellyel hívsz, mint az a mi szavunk, amellyel csak ragaszkodunk a nehézségekhez és a küzdelmeinkhez. És a te szavad hadd legyen olyan hatalmas, olyan felemelő, hogy megláttatja velünk azt, hogy milyen kicsinyesek vagyunk sokszor, amikor önmagunkat sajnáljuk, és önmagunk körül forgunk. És ezért, Úr Jézus Krisztus, taníts bennünket imádkozni, és könyörögni, közben járni körülöttünk lévőkért, a családunkért, a munkatársainkért, a gyülekezetünkért, barátainkért, ezért az egész országért, ezért a nemzetért. Taníts bennünket hittel könyörögni, hogy közben szent lelkeddel indíthassál, hogy kimondjunk szavakat, amikor ki kell mondani, hogy lássunk álmokat, látomásokat arról, ahogy te megjössz, ahogy a te néped megelevenedik, ahogy a mi egyházunk is egyre inkább az ige egyházává nő fel, nem csak szóban, hanem valóságban. Ahogy gyülekezetek megelevenednek, ahogy a társadalom elkezd változni, mert éhes lesz a te igédre, mert rájönnek az emberek, hogy sem pénzben, sem hatalomban, sem politikában nincsenek végső válaszok. És így hagyj könyörögünk most azokért, akik ma hatalmon vannak ennek az országnak az életében. Adjál nekik bölcs belátást, őszinteséget és igazságot minden gondolatukban és minden tetteikben. És kérünk ennek az országnak a megbéküléséért, a felemelkedéséért és a gyógyulásáért. És kérünk, hallgass meg, amit csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk vétkeinknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,